Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái. Interjú Kovács Gergellyel, a Mincenti Alapítvány ügyvezetőjével és a Mincenti Bíboros Boldogalvatási Eljárásának viceposztulátorával. Ima Mincenti József bíboros herceg prímás boldogalvatásáért. Interjú Kovács Gergellyel, a Mincenti Alapítvány ügyvezetőjével és a Mincenti Bíboros Boldogalvatási Eljárásának viceposztulátorával. Stúdiónk vendége Kovács Gergely, a Budapesti Mincenti Alapítványnak ügyvívője és Mincenti Bíboros Boldogavatási Eljárásának viceposztulátora, aki szép eseményeken vett részt velem együtt és sokunkkal együtt itt Rómában. Az elsőn ugyan nem vettem én részt, amikor ti találkoztatok a Szentatyával a szerdai kihallgatáson. Mi adta az alkalmat, hogy az alapítvány részéről éppen a Szentatyával találkoztattatok?
Két apropója volt ennek a találkozásnak. Az egyik, hogy Böjte Csaba atya vezetésével egy erdélyi küldöttség érkezett a Szentatyához, és ez nem csak egy vilámlátogatás volt, hanem egy nagy zarándoklat, amit ők Esztergomban kezdtek, az esztergomi mincenti zarándoklaton, és itt Rómában folytattak, és ennek kiemelkedő eseménye volt a Santo Stefano Rotondo templomban, Mincenti atya egykori címtemplomában bemutatott római szentmis, ami szintén sok-sok éves hagyomány.
Hát mint egy otthoninak a meghosszabbítása akkor ez.
Igen, igen. Ez volt az egyik apropó. A másik apropó pedig az, hogy Esztergom város polgármester asszonya és Csehi Mincent polgármestere egy orosz szobrászművész kíséretében, aki az esztergomi mincenti szobornak az alkotója, szerettek volna átadni a Szentatyának erről a szoborról egy kis mintát, hogy az a gyönyörű nagy szobor, ami az imádkozó engesztelő Mincentatyát ábrázolja Esztergomban, az itt a Vatikánban is emlékeztesse a Magyar Egyház után a világegyházat.
Mekkora méretű a szobor?
Ez ilyen asztalon elférő, tehát kb. Fél méter magas, nagyon súlyos. Ketten vittük be Hazug Eduárd nagykövet úrral, Magyarország szentszéki nagykövetével, mert ő vezette ezt a delegációt, ő mutatott be bennünket a Szentatyának. És az időzítés, tehát ez volt a két apropó, de az időzítés is nagyon fontos, hiszen kis idővel vagyunk azután, hogy február 12-én Ferenc pápa elismerte Mincenti József bíboros hősies erénygyakorlását, életszentségét. Kicsit ezt is szerettük volna megköszönni a Szentatyának.
Mi történt a találkozás során? Volt-e valamilyen szóbeli kommunikáció kettőtök között, gondolom orosz nyelven?
Igen, nagyon nagy élmény volt a találkozás, mert hát ez a nagy szobor eltörpült amellett a kis ajándék mellett, amit az alapítvány nevében adhattam át számára, Mincenti atya ruhaerekéjének, egy kis márványkőbe foglalva Mincenti bíboros ruhaerekéjét. És ahogy ezt ő kézbe vette, nagy áhítattal megcsókolta, majd ránk nézett, és nagyon határozottan azt mondta, hogy Mincenti bíboros mártír volt, vértanú volt. Ezt olyan nagyon meggyőződésen, nagyon nagy meggyőződéssel mondta, és látszott, hogy nagyon mélyről fakadt ez belőle, ahogyan ez a hódolat is, hogy rögtön megcsókolta ezt az erekét. Azt éreztem, hogy ő teljes szívvel, lélekkel Mincenti atyát szentnek tartja, mártírnak tartja, és ez hát ránk nagyon-nagyon pozitív hatást gyakorolt, nagyon nagy élmény volt, nagyon nagy öröm járt át a szívünket, hiszen most, hogy a hőses erénygyakorlás pápai elismerésére sor került, most már nagyon imádkozunk a boldoggavatásért, és nagyon reméljük, hogy ez belátható időn belül bekövetkezhet.
Ugye, hogyha ő a szó szoros értelmében véve mártír lenne, tehát megölték volna hite miatt, akkor csak az időpontját kéne kitűzni, hogy mikor avatják őt boldoggá. Így most szükség van egy csoda elismerésére, amiről utóbbi időben tudjuk, hogy még várni kell egy csoda elismerésére, illetve van-e más lehetőség. Éppen a Ferenc pápának ezt a megjegyzését szem előtt tartva, Ferenc pápa egészen biztosan tudja, hogy Mincenti bíboros nem úgy mártír, mint ahogyan az apostolokat karddal vagy egyéb más módon megölt. Mártírnak tartja őt, mert
Mert fehérvértanú volt. Tehát ezt már életében is kimondták róla többen, halál után még többen, fehérvértanú, hiszen az élete felér egy vértanúsággal. Azt lehet mondani, hogy szinte egyenértékű egy vértanúsággal, hiszen nem csak nagyon-nagyon hosszú éveken át börtönt szenvedett, hanem azon belül megkínozták, testileg, lelkileg, rágalmazták, megalázták, gyalázták. Az az üldöztetés, aminek az ő személyén keresztül a Magyar Egyház és a Világegyház ki volt téve, hiszen ő nem csak a Magyar Egyház főpásztora volt, hanem az Anya Szent Egyház bíborosa, ez felér egy vértanúsággal. Én úgy érzem, hogy a Szent Atya szívéből ez fakadt, ez legalább olyan profécia, mint mikor 12. Pius a fejére helyezte a bíborosi kalapot, és azt mondta, hogy a 32 új bíboros közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot. És ugyanilyen profétai szavakat hallhattunk Angelo Amato bíboros atyától is, aki csütörtökön a Santo Stefano Rotondo templomban a Szent Misét mutatta be, ő is ezt emelte ki, hogy ez egy vértanúi sors, és az ő fehér vértanúsága az egyenértékű a véres vértanúsággal.
Ő maga is használta ezt a fehér vértanúság kifejezést?
Igen, igen, igen. És örvendetesen látjuk az egyházban, mert ez a fehér vértanúság azt lehet mondani, hogy a 20. századnak egy nagyon fontos felismerése, hogy a legújabb kor diktatórikus rendszerei nagyon odafigyeltek arra, hogy ne teremtsenek idézőjelbe vértanúságot. Nem tudták, hogy a vértanúság egy isteni ajándék, nem ők teremtik a vértanukat. Csak nagyon odafigyeltek arra, hogy meglegyen a látszat, akár a gyilkosság, akár az üldöztetés kapcsán, másfajta indokokat adtak az üldözésnek, hogy az ne tűnjön hitellenes üldözésnek. Az egyház erre odafigyel, az egyház szíve és a füle nyitva van erre, nem véletlen, hogy nemrég került bevezetésre a vértan és a hitvalló ügyek mellett az életáldozat, mint nagyon fontos erre Maximilian Kolbe atya életáldozat, hívta fel az egyház figyelmét, hogy megvan a vértanúságnak az a különleges fajtája, ami lehet, hogy a klasszikus feltételeinek nem felel meg a kora keresztény évszázadok óta mindmáig a klasszikus vérét hullató és közvetlen egyházüldözés keretében megvalósuló halálesetnek, de mégis egy olyan életáldozat, ami felér egy vértanúsággal. Hát ugyanez a fehér vértanúság. Mint Szent Atya bíbora, az ő bíborosi méltósága, tudjuk jól, hogy nem csak amikor a bíborosi kalapot, hanem amikor az esztergomi érsekséget is vállalta, akkor ő a vértanúságot vállalta.
Együtt voltunk ott csütörtök este a Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban Rómában, amely mindszenti bíboros úrnak egykori címtemploma. Sokszor jártam ott diákkoromban is, azóta is rendszeresen az évenkénti nagy mindszenti bíboros szentmiséken. Mit jelent egy számodra az ősi falak között jelen lenni, Gergely?
Ezek páratlan élmény mindig a Rotondo templomba járni, mert valóban ez nem csak egyházművészetileg és a szakrális művészet terén egy különleges és egyedülálló épület, hanem a hitünk mélye szempontjából is, hiszen akik megálmodták ezt a templomot, a mennyei Jeruzsálemre gondoltak. Ezt akarták megjeleníteni itt ebbe a korlátozott földi világba, azt a fő célt, amifelé az életünk tart, azt a hatalmas örömet, a mennyei Jeruzsálemet, ahol minden földi igyekezetünkbe teljesül, és ahol a teljes boldogság és szeretet vár bennünket. Ez a lényege a hitünknek. És nagyon szép, hogy amikor Mindszent Atya ezt a templomot kérte 12. Pius pápától, akkor ő a magyar emlékekre gondolt, arra a sok évszázados magyar hagyományra, ami a Rotondo templomhoz kapcsolódik, és mivel neki a magyarság olyan nagyon fontos volt, ezért szerette volna, hogyha Róma legmagyarabb templomát kaphatja tituláris templomul. 12. Pius pápa ezt engedélyezte számára. De nagyon szép, hogy ennek a templomnak nem csak magyar emlékei vannak, hanem a fala tele van az ősegyház vértanúinak legkegyetlenebb üldözésével, de ezekkel a csodálatos vértanú sorsokkal, azzal, hogy ezt a sok szenvedést, ami vértanúink, azok egy olyan nagy hittel és Krisztusba vetett bizalommal tudták átélni, tudjuk nagyon jól, hogy a három ifjú örömének edzeng a tűzkemencében, hogy szinte nem is érezték ezeket a fájdalmakat, mert a szívük és a lelkük tudta, hogy ezek után olyan nagy boldogság következik, amire mindannyian várunk, vágyunk és törekszünk. Nagyon szép, hogy Mindszent Atya ezt a magyar templomot, ezzel a magyar templommal együtt egy vértanú ábrázolásokkal teli templomot kapott tituláris templomul, és ez egy picit az ő sorsát is jelezte. Ezt ő tudatosan vállalta, amikor elfogadta az esztergomi érseki kinevezést, tudatosan vállalta akkor is, amikor 12. Pius pápa a fejére helyezte a bíborosi kalapot, és ezt gyönyörűen jelképezi ez a templom. És olyan örvendetes, hogy most 2019-ben mi pedig megérhettük azt, hogy a Szentszék elismerte az életszentségét, Ferenc pápa őt mártírnak nevezi, az ő bíborosa, aki tavaly még a Szentavatási Kongregáció vezetője volt, prefektusa, ő is fehér vértanúnak nevezi, szentnek tartja a mi bíborosunkat.
Igen, itt egy picit hadd álljak meg. Német László, oroszországi magyar főlelkész rendezésével itt évről évre, főként a római kúria bíborosai egyik a másik után mond szentmisét, és igazában valanak hitet Mindszenty bíboros vértanúsága, életszentsége mellett. Ebbe sorba kapcsolódik bele Amato bíboros is, de benne jelen van az a funkció, az a szerep, amit ő betöltött a megelőző időszakban. Tudnék, nem egészen egy évvel ezelőtt lett ő nyugalmazott prefektus, hiszen korábban éppen a boldogályi szentévatási kongregációt vezette. Most ilyen minőségben, még hogyha nyugalmazottként is szolgál, akkor azért a szakember szólt, és az a szakember egyrészt elmondta már említett fehér vértanúságot. Én úgy éreztem, amikor hallottam az ő vallomását, hogy tulajdonképpen ő egy magán szenti avatást is elvégez, amikor azt mondta, il santo servo di Dio, Isten szent szolgálja, Mindszenty József bíboros. Te is hasonlóképpen gondolod ezt, vagy látod, érzed?
Én is ugyanígy éreztem, ezt nagyon szép volt hallani, ugye mi most Isten tiszteletre méltó szolgájának nevezhetjük Mindszentatyát, és ő biztos, hogy nem véletlenül Isten szent szolgájának.
Le is írta.
Igen, Isten szent szolgájának nevezte. És a homiliája pedig hát egy csodálatos tanúságtétel erről. Ahogy ő fogalmazott, ő csak felütötte Mindszentatya életének lapjait, néhány lapját, és annak elénk tárta a kincsestárát, és arra buzdított minket, hogy olvassuk és ismerjük meg a többi lapot is, mert hogy olyan kimeríthetetlenül gazdag ez az életút és az ő életszentsége. Nagyon szép volt, hogy konkrétan idézett tanúvallomásokból, és ahogy a konkrétan elénk idézte azt, bennem két momentum maradt meg nagyon erősen. Az egyik az, hogy konkrétan utalta arra, hogy megkérdezték az egyházüldöző hatalom egyik képviselőjét.
Biszkup Élától. Én nem hiszem a nevére. Hogy még abból az időből, amikor ő még élt is, nyomorgatott bennünket.
Megkérdezték, hogy miért. Hát most miért is üldözték ezt a herceg prímást, ezt a bíborost? És elgondolkodott, sokáig hallgatott, és végül azt mondta, nem tudom. Hát pont erről van szó. Ha ez egy bűnügy lett volna, akkor nagyon is jól lehetett volna tudni, hogy kit miért ítélnek életfogytiglani börtönbüntetésre. Itt az indok, az nem, persze nem az volt, amire most egyébként kerek évfordulóját üljük, Mindszentatya kirakat perének, hanem az egyház ellenes, a hit ellenes szándék.
És hogy nem is annyira az adott személynek, Biszkup Élának a bűnösségéről van itt szó, hanem sokkal inkább Mindszenty bíboros ártatlanságáról.
Így van, és arról, hogy ő a hitéért szenvedte, amit szenvedett, az ő szeretett egyházáért és szeretett hazájáért, és ez a vértanúknak a sorsa. Tehát ugye erre gyönyörűen hívta fel a figyelmet Angelo Amato bíboros. A másik, ami bennem is nagyon megmaradt, ez a személyes hangvétel az, hogy ő az első alkalommal, hogy nyugdíjba ment a Szentevetési Kongregáció éléről, az első alkalommal elvállalta, hogy bemutassa ezt a szentmisét, korábban ezt nem tehette volna meg. Igen. Egy folyamatban lévő ügyben. Az leges-legelső alkalommal elvállalta, és itt ezt a gyönyörű tanúságtételt elmondta arról, hogy miért tartja ő szentnek a mi bíborosunkat, és idézett gazdagon abból, hogy miért ismerte el egyhangúan a kongregáció főpapülése, azt megelőzően pedig a kongregáció teológusai Mindszentatya életszentségét, amelyről nagyon hangsúlyozta, hogy nem csak a magyar egyház számára egy tündöklő példa, hanem a világ egyház számára is egy nagyon-nagyon fontos példamutatás, amit Mindszentatya képvisel.
Most arra gondolok, hogy Amato bíboros szinte kihordta a testében ezt az alkalmat, hordozott egy áldott terhességet, hogy most csak a bennem túl mindenféle felelősségen nyugodtan kimondhatom, hogy szent és hogy fehér vértanú, de hát most már az itt összeállt egy kerek kép, itt Rómában nincs bíboros már, aki ne tisztelni hasonlóképpen Mindszenty bíborost. Mi lehet ennek mi akadálya?
Én úgy érzem, hogy nincs ennek akadálya. Én is, ahogy olvasgattam ezeket a szavazatokat, amelyeket a teológusok az egyhangú ítélet kapcsán Mindszentatya életszentségéről leírtak, megfogalmaztak, az volt a csodálatos élményem, hogy míg mi otthon bizonytalankodtunk, hogy biztosak lehetünk benne, vagy többen bizonytalankodtak, hogy biztosak lehetünk benne, hogy mert hát tényleg Mindszentatya szinte két ember sorsát vitte. Egyrészt egy nemzeti hős, egy szabadsághős, akinek védeni kellett a nemzetét, a hazáját, belföldön, külföldön, tehát egy heroikus történelmi küldetés. Másrészt pedig egy fantasztikus lelkipásztor, aki egy plébános maradt veszprémi püspökként, esztergomi érsekként is, és hihetetlen lélekkel, szeretettel, atyai gondoskodással gyakorolta a főpásztori szolgálatát szent módon, életszentségben. És akkor otthon ugye voltak bizonytalanságok, hogy most akkor melyik? Hogy most ő egy nemzeti hős, vagy egy szent? És hogy valhatjuk-e tényleg teljes értékű szentnek? És akkor leül ez a bizottság, a kongregáció legjelentősebb szakemberei, és minden kétség nélkül kristálytisztán, gyönyörűen leírják, hogy Mindszenty Atya az evangélium élő szószéke volt, hogy a Krisztus küldetés folytatódik az ő életművében. Az, hogy egyértelmű, hogy az evangéliumot és a hitet szolgálta végig az egész életútjában, szörnyű történelmi körülmények között, de ezekben mindenkor helytállva, hangsúlyozva az ő hűségét, amit a boldogatási ima is olyan szépen megfogalmaz, hűségét a hitéhez, hűségét az egyházához, hűségét a hazájához. Nem kérdés azok számára, akik az ő életútját megismerik, hogy ő
olaszországi tapasztalatom, hogy az itt élő emberek, és nem csak templomba járó katolikus keresztényekre gondolok, ismerik Mindszenty bíboros nevét, hiszen akkor 12. Pius pápa alatt, főként az ő nagy rádió szózatai révén, annyira átjárta az olasz valóságot, az ő példája, és a 12. Pius pápa személyes kiállása mellette, hogy azt egyszerűen nem felejtik el, tudik se előtte, se utána, ilyen mértékű, ilyen erőteljes kiállás nem volt. Azért erre is büszkék lehetünk. Azt kérdezem tőled, Gergely, hogy milyen most napjainkban, világviszonylatban Mindszenty bíboros emlékezete?
Nekem is nagyon pozitívak a tapasztalataim. A Mindszenty Alapítvány nagyon sok levelet, megkeresést kap, nagyon sokfélét. Lengyelországtól Latin-Amerikáig, Horvátországtól Angliáig. Sok olyan megkeresést kapunk, ami részben arról szól, hogy például a közül közbenjárását kérve nem csak magyarok, hanem horvátok, portugálok kérik az ő közbenjárását. Vagy éppen kis erekész szent képet kérnek Amerikából. Nagyon szép közösségi tisztelet Latin-Amerikában, Franciaországban. Ismerik az ő példáját a lengyelek, tehát a közép-európai katolikusok. Tehát mi is azt tapasztaljuk, hogy Mindszenty Atya ismerete, tisztelete nem áll meg az országhatárnál és a határon túli magyarok körében, hanem valóban a világegyházban van több olyan pont, ahol közösségileg is őrzik az ő emlékét, és van nagyon sok olyan személy, aki ismeri, szereti, tiszteli. Ezért olyan nagyon fontos az ő boldogai szentavatási eljárása, mert hogy neki üzenete van a magyar egyház és a világegyház számára is.
Azt hiszem, hogy továbbra is megérvényes a fölhívás, mint hogy még nem tettek pontot az ő életmondata végére. Segítsük ennek a pontnak az oda kerülését a mi imádságunkkal.
Igen, és a boldogavatásért, hogy ezt mielőbb megérhessük, ezt a csodálatos ünnepet, és Mindszenty Atya élet céljainak további teljesülésért, mert ez nagyon fontos, hogy az ő hite és hazaszeretete, az két összeölelkező erény, az ő hűségében, ez pedig az életszentség szintjén egy olyan példamutatás, amelyből a mai történelmi körülmények között is erőt meríthetünk.
Kedves Gergely, köszönöm a riportot, és köszönöm azt a szolgálatot, amit az alapítványban munkatársad együtt teszel. Áldja meg az Úr a szolgálatot. Mielőbb egy örömteli találkozással Mindszenty bíboros úr boldog avatása alkalmából.
Így legyen, köszönöm.
Ima Mindszenty bíboros boldog avatásáért. Mennyei atyánk, szívesen fogadott híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az egyház javára. Fogad kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat, egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. Ha szent akaratoddal megegyezik, add meg kérünk hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.